Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, ezt a mai napot, amelyre kértük talán sokan a te áldásodat. Köszönjük a reggeli áhítatot, és nagyon köszönjük neked ezt az előadást, amely úgy megmozgatta a mi lelkünket. Köszönjük, hogy olyan embereket is elénk állítasz, akik a maguk megszentelődő, megvilágosodó, veled egyesülő, hozzád egyre közelebb való élésükből olyan kincseket tárhatnak elénk, olyan titkokat mutathatnak, amelyek nekünk még nincsenek. Nem a fájdalmat vagy a drámát várjuk mi az életünkbe, de van bennünk egy kis szent irítség, hogy milyen jó lenne tovább lépni azon az úton, amit mi hitben való járásként fogalmazunk meg magunk számára. Köszönjük, hogy mutatod, hogy nem csak régen lehetett, nem csak a tanítványoknak, Pál apostolnak lehetett, hanem a mi korunkban is lehetséges ez. Kérünk, Urunk, hogy munkáld ezt bennünk. Kérünk, Urunk, hogy minket is vezess tovább. Igazán csak te látod, hogy onnan felülről nézve mi is az igazság, abban a tekintetben, hogy mi hol állunk, hogy mi igazán milyen viszonyban vagyunk te veled. És olyan jó, hogy te tudod, és olyan jó, hogy türelmes vagy, és újra prédikáltatod a te igéidet, mert ezt az utat adtad nekünk, hogy a mi életünk megváltozzék. Segíts, Urunk, hogy ebből a táborból senki ne menjen úgy haza, hogy nem változott benne valami. Köszönjük, hogy minden alkalom, amikor fölhangzik a te igéd, az lehetőség a mi számunkra. Kérünk, hogy ha fáradtak is vagyunk, hogyha ez a nap szellemileg és fizikai értelemben is hosszú volt, cselekedj velünk kegyelmesen a tekintetbe is, hogy tudjunk figyelni, és hogy ne csak az értelmünk, hanem a szívünk is, ne csak a fülünk, de a lelkünk is. Hadd nyíljon a te igéd előtt. Köszönjük, hogy kérhetünk, Úr Jézus. Amen. Az igét János evangéliumából olvasom, az evangélium harmadik részéből, az első 8 ígeverset. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók fő embere. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondanéki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Felele Jézus, és mondanéki: Bizony, bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondanéki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyjának méhében másodszor, és születhetik-e? Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükséges néktek újonnan születnetek. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jő és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Sorozatunk tükör, amelyben minden igehallgató nézheti és láthatja önmagát. Megvizsgálhatja mindenki magát, hogy melyik nagy lelki állomáson áll, vagy éppen két állomás közt utazva hol tart, vagy éppen melyik állomás előtt áll éppen. A jó hír az, hogy mi, akik merünk magunkra így nézni, hogy Isten által eleve elrendelt, elhívott Gyermekei vagyunk az Úristennek, az utazást egy irányba folytatjuk, és csak egy irányba folytathatjuk. Itt nincs két irányú út. És hadd legyen ez az első jó hír. Visszahozva elétek azt a képet, hogy olyan ez a sorozat, ezek a nagy lelki állomások Isten felől nézve, mint a lánc, hogy az egyik vége a mennybe van, és a másik vége is a mennybe van. Két láncszemet néztünk már, jön a harmadik, majd holnap a negyedik, és az ötödik. A láncszemek mennytől mennyig, Istenből Istenbe, Istentől Istenhez tartanak. Ezért ez az utazás egyirányú és jó irányba tart. Istentől Isten felé. Akkor is igaz ez, hogyha a haladásunk lelassult. Ha a sebességünk talán úgy érezzük, hogy teljesen lelassult, sőt, megálltunk. Akkor is igaz ez, hogyha beleragadtunk egy bűnbe. Akkor is igaz ez, hogyha mi úgy érezzük, hogy az életem minden csak nem megdicsérhető keresztény élet. Mégis megáll. Akármiben is vagy, akárhol is tart az életed, akármilyen állomás előtt állsz, mert nem te vagy rá a garancia, és nem én, hanem az Isten, hogy amit elkezdett, azt véghez viszi, ezért az életed vonata, még ha nagyon döcögve is, vagy általad megálltnak minősített, mégiscsak jó irányba halad. Az első állomás a predestináció. Isten eleve döntése az emberi idő előtt azokról, akiket magának elválasztott, akiket eleve ismert, azokat elrendelte önmaga számára. Akiket elrendelt önmaga számára, ez a második állomás, azokat el is hívja. Tegnap szóltam erről, hogy ez az elhívás nagyon sokféle helyen, módon, időben történhet. De akik erre a füzérre fölfűzettek, mind elhívottak lesznek. És hallottuk a példát a tanítványokról, hogy egyszer döntés született a mennyei tanácsba az idők előtt, bármilyen nehezen is érinti az értelmünk ezeket a kifejezéseket, hogy Péter, János, Jakab, Tamás az örök életre rendeltetnek. Aztán jött a hívás az ő életük egy bizonyos pontján, hogy gyere, kövess engem. És a dekrétum, ami az örökké valóságba született, őróluk, az ő életükben megvalósuló hívássá lett Jézus által. És ezeket az utakat járja minden keresztény ember, hogy akiket Isten eleve ismert, elválasztott, azokat egy napon hívja emberek, események, a legkülönfélebb módok által. Kövess engem. De az elhívás nem önmagában az elhívásért van. Nem itt van a vége, hogy Jézus hív. Át kell, hogy lépjünk a következő hangsúlyos, roppant láncszemre, gondolatra, fogalomra. Akiket Jézus elhív, azokat újjá is szüli. És erről az újjászületésről fogunk ma gondolkozni az igének a fényében. Igen, fontos pillanat, nagyon fontos állomás az ember életében, amikor megérti, hogy Jézus hívása nem általános hívás, hanem ez most nekem szól. Gyere, kövess engem! És ez nem úgy szól általában, hanem ma nekem szól. De ez a hívás nem lóg a levegőbe. Jézus nem hagyja ott a tanítványait. Jó van, követtek, de menjünk egymástól távolabb. Most egy hétig nem érek rá. Nem, annak célja van. Ezeket az embereket újjá kell, hogy szülje. Hogy egyszer aztán szolgálatba állítsa őket. És hogy gyümölcsöt termő életek legyenek. Az elhívás eredménye tehát az újjászületés, és erről a harmadik nagy állomásról lesz ma szó. De mit is jelent ez? Mi az, hogy az Isten lelke egy emberi szívet, lelket, életet újjászül? Ki végzi ezt, és mi történik ebben? Az újjászületés a Szentlélek munkája, azaz Jézusnak és Istennek a lelkének a munkája egy megromlott, bűnös emberi lélekben. Ez a munka újjáteremtő munka, és egyben restaurációs munka is. Akiket Isten lelke újjászül, azokban valami egészen újat alakít ki és munkál. Új teremtés. Egy új teremtés történik. Azt olvassuk az igében, hogy Isten egyszer ezt az egész bűnbe nyögő beteg világot újjáteremti. Mert ezen a világon újat teremteni csak Isten tud. Ezt teszi meg azokban, akiket újjászül. Újjáteremti őket. Új emberekké teszik. És különös módon ezt úgy teszi, hogy restaurálja őket. Ez a szó azt jelenti helyreállítás. Hallottunk ma reggel az áhítatban az Isten képűségünkről. A bűn azt törte össze. Amikor Isten lelke valakit újjászül, az eltört, elhomályosodott Isten képűségét annak az embernek helyreállítja. Isten újra olyannak látja, mint amilyennek ő akarta egyszer az embert, és teremtette. Ezért mondja a római levél, hogy a második Ádám, és Jézusról beszél, mint új emberről. Ez az új ember formálódik abban, akit az Isten lelke újjászül. A bűn összetöri az Isten képünket, Isten pedig restaurál, helyreállít a valamikori eredeti Isten képünk, eredeti tisztaságának a visszaállítása ez. A bűn eltorzította az eredeti állapotot. Eltorzította. És minden ember így érkezik. Amikor Isten lelke valakit újjászül, akkor visszaállítja ezt az eredeti állapotot, az eredeti tisztaságát ennek a képnek. Van-e ennek következménye? Hát persze, hogy van, feltétlenül van, lennie kell. Sokféle következménye van, én háromról röviden beszélek. Hogyan lehet tetten érni, hogy én újjászületett ember vagyok-e? Miben realizálódik? Mikben? Honnan lehet ezt tudni, tapasztalni? Az első, amiről nagyon röviden szólok, hogy akiket újjászült Isten lelke, azokat ráállítja a helyes ismeretek kialakítására. Mindenkinek van a helyes ismeret kialakítása alatt, értem egyszer általában az életről, a világról szóló értelmezés kérdését, de természetesen a hit dolgaiban, hit dolgaira nézve is, hogy az értelmemet kitisztogatja, és most csak erre a másodikra figyelünk, a hit dolgaival kapcsolatban a helyes ismeretre jutás. Akiket Isten lelke újjászült, azoknak az ismereteit általában is, de a hit dolgait tekintve különösen is megváltoztatja. Elkezdenek a dolgok a helyükre kerülni. Akiket megragadhatott Isten lelke, azokat a hitről, Istenről, a saját Jézust követő életemről, az elgondolásaimat, elkezdi tisztába tenni. Mondhatom úgy is, hogy igeszerűvé kezdi formálni. hogy a saját gondolatomtól az ő gondolatához jussak. Helyes ismeret felé vezet Isten. És ez is egy folyamat. Itt minden egy folyamat, amiről beszélek. Nem úgy van, hogy valakit újjászült az Isten, és a legtisztább teológiát fogja mondani. Nem, ez egy folyamat. Hogy az ismereteim tisztulnak. A Jézussal járás közben egyre több mindent megértek arról, akivel járok. Mint ahogy a fizikai életben is, igaz? De az egyszer meg kell, hogy fogjuk egymás kezét. Elkezdenek a dolgok a helyükre kerülni. Hitről, Istenről, a keresztről, a Jézus követésről tágulni és tisztulni fog a gondolatom, az értelmem, ha újjászült ember vagyok. Elkezdenek a dolgok a helyükre kerülni, magyarul, ahogy Isten látja a hit dolgait, arra kezd engem áthangolni. Tisztul a kép. És most gondolj egy pillanatra az öreg Nikodémusra, a nagy tanács tagjára, egy nagyszerű képzett teológusra, egy igazán egy olyan emberre, akiről Jézus is azt mondja, hogy Izrael tanítója vagy. Ez az ember elmegy egy éjszaka beszélgetni Jézussal. És Jézus nem sokat teketóriázik, rátér a leglényegesebb mondani valójára. Nikodémus, szükséges újonnan születned. Ne beszéljünk mellé. Szükséges újonnan születned. Értsd meg, erről beszéljünk. És kiderül Nikodémus válaszából, hogy bár ilyen teológus, nincsenek helyes ismeretei. Azt mondja Nikodémus az Úrnak, hogy hát Uram, de hát hogy lehet újonnan születni? Menjek vissza az anyám méhébe, és másodszorra, és világra jöhetek? Vagy hogy érted ezt? Kiderül, hogy mennyire test szerint tud csak gondolkozni. Nem véletlenül fogja majd Jézus úgy folytatni, hogy szükséges víz és lélek által. Mert ez az ember testi gondolkodású ember. Az értelmünk, az ismereteink az Isten dolgairól arra szorultak, mert bűntorz mindenünk, az akarati világunk, a gondolati világunk, hogy tisztuljon és táguljon. És lehet a világ legnagyszerűbb tudósa is a hit dolgaiba óvodás kisgyerek, és butaságot kérdez. Emeltek anyám méhébe? Nikodémus tévelyeg. Kiderül, hogy a hit dolgainak alap igazságait sem érti. Akiket újjászül az Isten lelke, az egyik biztos jele, hogy elkezdi a tanításban, az értésben, a látásban a tisztítást és a tágítást. Miből tudható, hogy valaki újjászületett, másodszor az új minőségű akaratában nyilvánul meg. Hogy értjük ezt? Úgy, hogy az akaratom elkezd beállni az Isten rólam szőtt akaratába. Nem kis harcok ezek. Nem kis munkája bennünk a Szentléleknek, míg elkezdem azt akarni, amit ő akar velem. Az nem megy ám könnyen. Aki nem veszi föl a keresztet, annak nem megy. Nem könnyű út, az akaratom Istenre hangolódása. Akiket újjászül, az Isten mégis afelé visz, hogy az akaratomat átkezdi járni az ő akarata, engem érdekelni kezd most már az is, hogy Uram, te mit akarsz velem? Mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez az akaratom átadása, ez a kérdés. Te mit akarsz, hogy én cselekedjek? Milyen jó volt, ahogy ma András elmondta, hogy hát Jézus szeretjük az anyós ülésre ültetni. Ugye, hát amikor kell, akkor azért segíts, Uram, de egyébként hát azért vannak nekem akarataim, és azért az autó arra megy, amerre én kormányzom. Én választok, én döntök. Óriási harc, folyamat. Hogy az akaratom folyamatosan áthangoltassék Isten rólam szőtt akaratára. de az újjászületett embert egészen biztosan érdekelni fogja. Érdekelni fogja. Uram, te mit gondoltál rólam? Van nekem akaratom, de azért mondd el, hogy te mit akarsz én velem? Az újjászületett élet felülről született élet. Szó szerint itt ez áll, amikor Jézus beszél Nikodémussal, hogy szükséges felülről születnetek. Felülről született életté kell lennetek. Szükséges! Aki felülről született emberré lesz, az a felülről érkező üzeneteket fogni akarja. Akarja fogni. Akarja tenni. Az nem tudja nem komolyan venni az igét. Nem tud elsiklani fölötte. Mert belekapcsolódott a felső vezetékbe, mint a trolibusz, ami fölemeli az áramszedőjét. Elkezdek engedni neki, és elkezdek nem engedni ezzel ellentétes akarásoknak. Elkezd mozdulni az akarati világom. Nézzétek, miután lezajlott Jézus és Nikodémus között a beszélgetés, valami egészen bizonyosan történt ezen a területen is Nikodémussal. A 7. részben már arról olvasunk, hogy ott a nagy tanácsban, akik készítik Jézus elítélését, gyilkos indulattal lihegnek, hogy mikor ölhetik meg és hogy ezt a Jézust. Föláll Nikodémus és elkezdi védeni Jézust. Ez a Nikodémus már egy másik Nikodémus. Egy olyan akarat dolgozik benne, ami addig nem dolgozott ő benne. Testvéreim, a mi törvényeink szerint nem lehet valakit csak úgy elítélni, hogy nem hallgattuk ki, és persze lehúrogják. Van mersze fölállni Nikodémusnak egy olyan közegben, amiről tudja, hogy Jézus gyűlölő indulatú emberek közössége. Mert az ő akarati világa egy átformálódásra elindult akarati világ. Elkezdi védeni Jézust. Menteni akarja. Az újjászületett ember mindig menteni akarja ám a másik embert. Ez belülről jön. Nem azért, mert ő így akarja, mert nem tudja nem menteni. Keresi a mentséget mindig a másiknak. Már Nikodémus mást akar. Aztán az újjászületés biztos jele az Isten dicsőítő élet. Mivel? Megtisztított szájjal és Istenhez méltó életvitellel. Egészen biztos, hogy az, akit az Isten lelke újjászült, dicsérni, áldani és magasztalni fogja az Isten. Lehet, hogy ez megkopik időről időre. Ez megtörténik. De hogy van az életének hosszantartó olyan szakasza, amiben nem tud nem leborulni két térdére, nem tud sírva, imádkozva hálát adni mindenért, amit kapott, különösen a keresztért. Hogy nem tud szívből énekelni, az biztos. Nem tud nem szívből énekelni. Nem tud nem hálaadó imákat mondani megtisztított szájjal. Lehetetlen. Ez a biztos jele. Isten nem kezdi el senki imádni, telitorokkal és tiszta szívvel dicsőíteni, és két térdén imádkozni úgy, hogy sírva azt mondja, hogy köszönöm, édesatyám, csak az, aki újjászül. Mert azzal a lélekkel, emberi lélekkel ott imádkozik ám az Isten lelke. Az segít, hogy olyan legyen az az ima, ami odavaló. Isten dicsőítő száj, megtisztított élet. Túl csordul rajtam, hogy köszönöm, Uram, hogy újjá lettem. Szavak és tettek, életvitel dicsőíti és magasztalja őt. Akár azon az áron is, most az életvitelre gondolok, hogy ütközök. Hogy vállalok olyan helyzeteket, amiből tudom, hogy emberileg nem nézek ki jól, nem jövök ki jól. Dicsőítöm Istent azzal, hogy Nem állok oda amellé, akiről tudom, hogy gonosz, de odaállok amellé, aki igaz. Dicsőítem őt azzal, hogy olyan életvitelben, olyan tiszta élettel igyekszem élni, hogy nem miattam káromoltassék az ő neve. Nikodémusról tudjuk, hogy Jézus temetésekor már segédkezik. Nikodémus, az öreg Nikodémus, mikor végül is nem tudja megoldani, hogy is tudhatná, hogy Jézus elkerülje a keresztet, akkor abban segít, hogy méltósággal és tisztességgel eltemessék az ő urát. Nem csak a gondolatai tisztultak, nem csak az akarata, hanem megjelenik a szolgálat, amiben dicsőséget ad az ő urának. Nikodémusnak kitűnő kapcsolatai vannak, Nikodémusnak pénze van. Nikodémus el tud intézni ügyeket, már nem sötétbe megy Jézushoz. Világosban intézi azt, amit tehet Jézusáért. Már nem elbújva keresi az Urat, hanem fényes nappal vállalja, hogy vajon mi lesz velem a nagy tanácsban. Ha azt, akit az én általam is oda tartozott személyem, a személyemben is meglévő testület halálra ítélt amellé, én most odaállok, és intézem a temetési ügyeit. Nem erre néz. Valami alapvető változás állt ám be. Sokat kockáztat. Biztos, hogy valami nagy dolog történt. Megtörtént, amit mondott neki az Úr. Felülről született emberré lett. Mindezek, amiket elmondtam, ez a három, helyes ismeret, akarat, Isten dicsőítése, bármilyen furcsa, csak mellékadományok. Ezek következményei valaminek. A fő adomány ugyanis nem jellembeli, minőségbeli változás. Isten fő adománya minden újjászületett szívébe egy személy. A személy Jézus Krisztus. Ő munkája azt, amiről eddig beszéltem. Ezért mondtam, hogy mellékadomány. Isten legnagyobb ajándéka. Isten legnagyobb adománya. Nem az, hogy rossz emberből jó emberré tesz, hanem az, hogy megjelenik bennem Krisztus. Igaz ez? Mások átélték ezt? Hogyne. Az apostol így mondja, hogy élek többé én, de nem én, hanem él bennem a Krisztus. Erről van szó. Az, hogy ő úgy szolgál, olyan hittel, olyan eredménnyel, és sorolhatnánk a jelzőket, az azért van, mert él benne valaki, mert újjászületett emberré lett. Az Isten általi elhívásnak az a célja, hogy találkozzunk azzal, aki restaurál minket, megújít, újjátesz. Jézus állítja vissza a bűntorz gondolatainkat, szívünket, akarati világunkat az eredeti állapotba. Ez egy titokzatos, valóban titokzatos, de valóságosan új életközösség köztem és az Isten között. Élek többé nem én, él bennem Krisztus. Krisztus bennünk az igében fogan. Krisztus bennünk az igében fogan. Nem véletlenül hívjuk az embereket templomba. Nem véletlenül szólingatjuk az embereket ige közelbe. Mert az újjászületés az Jézushoz kötött, Jézus az igéhez, Jézus bennünk az igében fogan. Ha valakinek segíteni akarsz, hívd ige közelbe. akik semmiképp sosem akarnak ige közelbe menni, azok semmiképp sosem akarnak Jézus közelébe menni. Föntről akkor is így néz ki, ha ő azt mondja, hogy azért nem megyek a templomba, mert a papok ilyenek, a gyülekezeti tagok olyanok, teljesen mindegy. Ő nem tudja, de így áll. Azzal az Istennel szembe, akiről egyébként véleménye van. Az Isten ilyen, meg olyan, meg amolyan. Semmit nem tud Istenről. Ha valakinek segíteni akarsz, ige közelbe vidd, vagy beszélj neki igékről, mert Jézus egy emberi szívben, az igében fogan. Ezért a keresztény tanítás és kérügmája, központi gondolata a Jézusról szóló igehirdetés. Ennek is a fókuszpontja a kereszt. Nem véletlenül mondja Pál, hogy nem akarok másról tudni ti köztetek, csak Jézusról, róla is, mint megfeszítetről. Itt fogan az új élet. Ekkor fogan az új élet. Ez jelenti az újjászületés pillanatát, ha lehet így fogalmaznunk. Ezért prédikáljuk 2000 éve ugyanazt. Ezért mondja a Csókai András, hogy a maga által megélt hitvalóságok nem újak, csak ez is egy út oda, meg a lelki növekedésben. Ugyanazt mondja. 2000 év óta Krisztusról beszélünk. Krisztust hirdetjük. Őt is, mint megfeszítettet. És mint értünk dicsőségesen feltámadottat. Azért hirdetjük, hogy először vagy ismét utat találjon a szívedhez az ige. Mert ebben az igében élet van. Ott az élet csíra. Az ige hirdetés a leületett bárányról lesz, a Homo Renatus, az új ember élet csírája, a fogantatás pillanata, amikor ez bennem valósággá lesz. Még egyszer mondom, az ige hirdetés a leületett bárányról lesz a Homo Renatus, az új ember magva csírája bennem. És végül, hol, hogy, mikor történik egy ember újjászületése? Ez a Szentlélek titka. Ez a Szentlélek titka. Nem tudjuk. Az újjászületésem órája, hete, pillanata, másodperc tört része, vagy időszak életemből, nem tudjuk. Kiszámíthatatlan, nem látható. Vigyázzat, én nem a megtérésről beszélek, annak sokszor tudjuk napra, órára az időpontját. Én az újjászületésről beszélek. Hogy mikor csinálja az Isten lelke, nem tudom, hogy pontosan, hogy ez olyan titokzatos, mint az emberi fogantatás valóságos pillanata. Ott már egy új élet van. Jézus így beszél, az utolsó verset olvastam még itt, vagy olvasom itt, amit kiemeltem ebből a hosszabb igeszakaszból, a 8. verset, ő így mondja, hogy a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jöjj, vagy hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Nem tudjuk, hogy akiket az Isten szent lelke újjászül, azokat pontosan mikor, hogy. Ez a titokzatos történés, ez a nehezen elbeszélhető történés pontosan mikor, és pontosan hogy. Ezért beszéltem a jeleiről. Háromról röviden. Hogy az újjászületés mikor történik, ez a szent fogantatás, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy Zákeusban mikor történt. Mennyi idővel azután, hogy találkozott Jézussal. Nem tudjuk. Vagy akkor, amikor éppen beszéltek. Nem tudjuk. Egy héttel utána? Fél évvel utána? Jézus keresztre feszítése előtt pár hónappal? Nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy ez az ember megváltozott. Megtörtént. Mi történt meg? A róla szőtt isteni terv, az eleve elrendelés megvalósult, életbe lépett. Hogy volt ez? Isten minden időnek előtte egy emberről döntött. Ezt az embert így hívták. Zákeus. Megtörténik a találkozás Jézus és közte. Jön a hívás. Ez az ember nem utasítja vissza a hívást. A dekrétum, ami az örök idő előtt született az ő életéről, Isten rászabott dekrétuma életbe lép, a predestináció. Ezért találkoznia kell Jézussal. Ezért vonza őt Jézus. Míg a nagy tanács többi tagját úgy tudjuk nem vonza. Ezért megy el egy éjszaka. Jön az ige. Jézus beszél hozzá. Igen magvakat szól. Az öreg Zákeus szíve ekkor jó föld. Bocsánat, Nikodémus szíve jó föld. Befogadja az igét. És eljön a pillanat, mikor ennek a jeleit adja. Mert látjuk, hogy megváltozott az akarata. Az egész élete. Kiderül a tetteiből, a szavaiból, a szolgálatából, a vállalásaiból. Kiderül, hogy az újjászületett ember új minőségű viszonyba kerül az élő Istennel, magával. Valami olyan kapcsolat ez, annak a kezdete, csírája az újjászületés, egy olyan egyesülés első fázisa, mint ahogy a testünk nem elválasztható a lelkünktől. Beszélt ma az András erről, hogy egyesül. Ez a, amit az úrvacsorával is vallunk, hogy valami különös egyesülés történik Isten és én közöttem. Ez olyan, mint a test és a lélek harmóniája, elválaszthatatlan. A kiválasztott, elhívott ember, ha ő ezt nem is érzékeli pontosan, új viszonyba került Istennel, Jézus által. Mindezt a Szentlélek végezte el benne láthatatlanul, mert a lélek szabad. A szél fú, ahova akar, akkor, amikor akar, és úgy, ahogy akar. De előbb-utóbb az ilyen ember kimondja, megérti, élek. De él bennem egy új élet, és annak mindig jele van. Jelei vannak. Ugyan mélyen elrejtve, valóban mélyen elrejtve, de él bennem Jézus, és elkezdi a restaurációt belülről, kifelé haladva, elkezdi az egész lényemet átformálni. Arra a tervre, amit Isten szőtél rólam. Befejezem. Zákeus öregember volt, Nikodémus öregember volt, amikor találkozott Jézussal. Neked fiatalon készített az Úristen lehetőséget. Neki már öregember volt, kevés ideje maradt. Beszélt ma az előadó délelőtt az időről. Az idő gonosz uraság, gonosz fenség, mert elmúlik, elmegy, és nagyon gyorsan megy. Nem mindegy, hogy az az idő, ami a földi értelembe vett időnk előttünk van, hogy azt milyen minőségű emberként éljük. És itt első renden a belső emberünk minőségére gondolok. Az idő elmegy.
És Isten azt akarja, hogy mi szolgáljuk őt. Ha nem tud minket újjászülni, félő, hogy olyan izzadságszagú keresztények leszünk. Szükséges néktek újonnan születnetek. Szüksége van rád Jézusnak. Azt akarja, hogy beállj a szolgálók közé. És nincs más út ehhez, mint hogy felülről született emberré legyél. És ha nem vagy az, akkor könyörögj ezért. Imádkozzunk. Azt is olyan nehéz nekünk megértenünk, Urunk, hogy az az emberi lény, aki a mi szemünk előtt nem volt egyszer, mégis hogy lett. Mit is jelent a bejövetele egy életnek ebbe a világba? Hogy mi a fogamzás, és mi a születés? Ó, akkor milyen nehezen értjük, Urunk, mi azt, hogy mit jelent a lélektől való újjászületés? Köszönjük, hogy oda világítasz ezeknek a nehéz fogalmaknak, valóságoknak, talán az elménkben lévő sötétjére. Köszönjük, Urunk, hogy tükröt is tartasz, amelyben nézhetjük és láthatjuk azt, hogy mi hol tartunk. Urunk, mi nem elcsüggedni szeretnénk, csak akkor, hogyha a te szent lelked bűntekintetében megszomorít minket. De egyébként nem. Szeretnénk kihallani ezekből az igékből azt is, hogy lehet, hogy nem ott vagyunk, mint ahol szeretnénk. Sem tisztaságban, sem az életvitelünk szentségét tekintve, sem az erkölcsiségünkben. És oly sok mindenben nem még. De belekapaszkodni az öröm hírbe, hogy akiket te szuverén úrként arra rendeltél, hogy a tieiddé legyenek, azokat odaadtad Jézusnak, és azokhoz egy nap Jézus mind ellátogat. Azokat elhívja, azokat újjászüli, megtéríti, megszenteli. Úgy szeretnénk felszabadulni arra az örömre, hogyha nézhetünk önmagunkra így, hogy ez az utazás egyirányú, ez tőled kezdődött és hozzád tart. Szeretnénk felszabadulni, hogy sokszor nem is így látjuk, ami életünk vonata csak jó irányba megy összességében. De azt is megvalljuk, Urunk, hogy mi sokszor mindabból, amit hallunk, semmit nem érzékelünk. Vagy még az elhívásunk láncszemén állunk, állomásán. Akárhogy is van, Urunk, a kedves előtted, amit kérünk, hallgass meg, hogy mind merjünk szembenézni azzal, hogy hol is állok én. És hogyha felszabadulunk arra, hogy te igent mondtál ránk, és szeretsz minket, akkor hadd hajtson minket előre, tovább a mi lelki utazásunkban, azt, hogy az életünk alapvető tőled való iránya mégiscsak jó. Akkor talán könnyebb szembenézni a nehéz mondatokkal is. Akkor talán szembe tudunk nézni azzal is, hogy bizony sokszor úgy tűnik, hogy topogok. Sok lenne még a tennivaló. Sok mindent tartogatok még, amit te nem akarsz, hogy tartogassak. Beszélj, Uram, kivel, ahogy te bölcsességed és lelked akarja, hogy történjem. Köszönjük, hogy eljöttél közénk. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.
legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.